Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint írták, a fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. A közlemény szerint Nádasné Rab Harriet foglalkoztatása politikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott, intenzív munka kellett ahhoz, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. A közlemény szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát, írja a tárca közleménye hozzátéve, a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj, Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki a lakáspiacon kialakult helyzetről elmondta, folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. A közlemény szerint a lakáspiaci dinamika területileg is átalakult, azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indultak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön pedig 12,6%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5%-os, Közép-Dunántúlon 11,5%, Dél-Dunántúlon 10,3%-os volt az éves növekedés, ismertette az ingatlan.com. A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1.040.000 forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szemét halomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyár végi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
Az időjárásról.
Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hazatérő lelkipásztorok.
Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen.
Táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk.
Ki vagy te, ha lemerül telefonod? Beszélgetés Terca Balázs klinikai pszichológussal.
Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Your bed, you fold your hands and bow your head, throwing out another prayer in faith. When you're wondering if he's hearing you, look at me, I'm living proof. I'm only right where I am today because somebody prayed. So I
hope I say looks like somebody prayed for the child of God that's far from home, the one who thinks they're too far gone. I'm throwing out another prayer in vain. Worn out altars, tear-stained pews. Still I won't give up on you. I believe that anything can change when somebody prays. So I hit my knees, 'cause I've seen all heaven moving. I pray, Father, please, 'cause I've seen what He can do. These hands have no power, but they ain't an hour He don't come through. That's why when mountains move, I say, looks like somebody prayed. I've seen miracles come from feeble words. I've seen hospital rooms turned into cathedrals. I've seen freedom come to the prisoner. You can't tell me that prayer don't work. So every night there by your bed, when you fold your hands and bow your head, not a single word you've ever said in vain, 'cause He hears everything. So I hit my knees, 'cause I've seen all heaven move. My God, pick you up when you come. I pray, Father, please, 'cause I've seen what He can do. My God, come through when you come. These hands have no power, but they ain't an hour He don't come through. When mountains move, I say, looks like somebody prayed.
Határtalan, határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a Beregújfalui Református Gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a Vári Református Egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett újságírói tapasztalatai után a Beregrákosi Református Egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
A 2026-os év a Kárpáti Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma látunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, hanem sokkal korábban. De nekem valahon arra ad bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiataljaink hazajönni. Miért fontos a Kárpátai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
A mi mindenható Istenünk ígérete az a legtöbb esetben nemzedékről nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében 3 szolgálattevő, 3 lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a mag, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a 3 fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak. Ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és 3 bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme, hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a Kárpátai Református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a Nagy Dobrony Református Érgalmas Samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Beregrákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék, Beregrákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkácsa legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, nagydobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6. évesként kerül Mezővárjba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsági munkaterén, és van tradicionális gyülekezetben is szükség fiatal lelkipásztorra, aki tudni törődni, fejlődni, tanulni a közösséggel, és a saját pályája és tapasztalatszerzése is olyan gazdag lehet Mezőváriban tisztviselő mellett, amit másfele nem kaphat meg.
Ebből már következtetünk arról, hogy mik azok a fő feladatok, ami fogja őket várni, de hogy most valóban mik azok az elsődleges olyan kihívások, ami úgy gondolja, hogy a legfőképpen várja most ezeket a fiatalokat, ezeket a lelkészeket. Mi az a én úgy mondanám, nem fontos, hanem azok a kihívások, amivel úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza. az ifjúság. A Dobronyi Gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, lelki támaszra. A Beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy legyszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község lesz, egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként egy éve, két éve, három éve, és egyre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, csak el proféta is.
Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
Amikor jött, hát most nem tudom, hogy a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott? A teológián, hogy van egy ilyen lehetőség.
Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országba szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évbe tölelt fel, a Tuzséri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelki tevékenységemet, és magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
Csása Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki gyülekezetben teljesítettem a 6 éves szolgálatomat.
Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy bekapcsolódhatok az itteni egyháznak az életébe.
Mi az a tapasztalat, amit úgy hoztál magaddal, tanulmányok az ottani szolgálatokból már?
A jelenlét. Hogy mi az a jelenlét, amivel tudunk az emberek között mozogni, és a jelenlétünkkel hirdetni a Krisztusnak az evangéliumát, a Krisztusnak a szeretetét. Mert fontosak a szavaink, fontosak a prédikációk, fontosak a bibliaórák, de szerintem az, hogy mi magunk a személyiségünkkel, hogy tudjuk reprezentálni magát az Istent, megjeleníteni, és az emberek közé vinni.
Amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, hogy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavisz a Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést, hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem, az Isten elé vinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermek otthonban vannak nagyon kicsik, kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt annyira átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És azért kellett nagyon jól átgondolnom, és odavinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni, mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek, mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, amíg, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre fel készülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. Mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudja ülni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem odaélni a Krisztust bele a közösségbe. És hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat, odaélni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldő gyülekezetem is. Feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete. De inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatát?
Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a Kárpátaljai Református közösségekért. Úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület, az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították, a pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
Három teológus tért haza Kárpátaljára szolgálni. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
I wanna dance like David. I wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land, no longer slaves. Though the fear is talking, no, it can't take out my faith. I'm gonna pray. I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I wanna gift like Mary. I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. The lamb that was slain, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm
gonna give him glory with all my things. Cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyermekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallják.
Megkezdődött a Sátoraljaújhelyi református hittantábor. Hallják a kedves hallgatók, hogy a gyerekek most éppen, a fiúk az udvaron játszanak, a lányok pedig kézműveskednek a teremben. Dezsőné Pályzó Anita tiszteletes asszonnyal beszélgetek. Hány gyerek jelentkezett ebbe a táborba, és mennyire nehéz a korosztályokat összefogni? Hiszen látom, itt van pici baba is, meg vannak azért alsó tagozatosok. Felsősöket nem nagyon látunk.
Igen, a táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk. Korosztályt tekintve inkább az alsó tagozatos gyerekek körében népszerűbb ez a bibliai tábor, de vannak olyan szülők, akik már az óviskorú vagy a kisebb gyerekeikkel is szívesen eljönnek egy-egy napra, olyan jellegű napra, ami még talán egy óvis gyereknek is érdeklődési köre lehet, mint például szerdán jön közénk a szeretett szolgálatnak az Ugrálóvárra, és többen jelezték, hogy aznap eljönnek majd a kisebb gyerekeikkel is, természetesen szülői felügyelettel, de hogy ugráljanak, vagy épp lecsusszanak ezeken a kis csúszdálós várakon.
Nem lenne igazi hittantábor, ha nem lenne olyan tematikája, amely azt mutatja meg, hogy keresztény szemmel hogyan lehet ebben a világban felnőni, vagy gyerekként hogyan lehet élni. Mi ennek a tábornak a témája?
Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a bibliai hegyeit fogjuk egy kicsit körüljárni, vagy megismerkedni olyan bibliai hegy történetekkel. Mármint nem egyfajta történetnek a vonulata van előttünk, hanem inkább a hegyek, hogy mik történtek azon a hegyen. A mai napnak az Ararát hegye volt a központi témája, és az a momentum, amikor Noé a bárkával megrekedt, megfeneklett a bárka az Ararát hegyen, és én azt az üzenetet hoztam ki, mivel így a következő hét már az iskolai új tanévről szól, hogy az új kezdet, amikor ott már véget ért az esőzés, apadt a víz, és Noé már egy új kezdetben gondolkodhattak, várhatták, hogy mikor jöhetnek ki a bárkából, és tervezhették azt, hogy majd milyen lesz ez az új világ, amiben ők lesznek az első ember a családjával. És így kicsit kiéleztük az üzenetet az új tanévre, és arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából, mert úgy gondolom, hogy kevés, akár elismerés, vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. És mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévbe, hogy ők mit tesznek, megérted. Hogy ne a szomorúság vagy a panasz legyen az ajkadon, a szívedbe, hanem a hála, amivel Noék is mikor kijöttek a bárkából, Noé oltárt épített és hálát adott Istennek, hogy megőrizte az életét. Azt gondolom, hogy a Bárkában eltöltött idő mindenképpen átértékelte Noéban a világot, az életét, azt, hogy miért lehet hálás, és erre bátorítottam ma az ige üzenetéből a gyerekeket, hogy próbálják meg észrevenni a valóban értéket az életükben is, ezért hálásak is legyenek.
Milyen érdekes, hogy egy kicsit Bárkává alakul most a Petőfi hat, és hogy ilyen fontos gondolatok hangoznak el, amit bizony már az óvodás gyerekek is megértenek, pedig a világ azért nem ezt mondja nekik.
Igen, az igei összefoglalásom elején elmondtam nekik, hogy ugyebár teljesen természetesnek veszik most már azt, hogy úgymond megvan mindenük, vagy amire vágynak, hogyha nem is rögtön, de egy idő után a szülők minden kívánságukat igyekeznek kielégíteni, és hogy megvásárolni azokat a finomságokat, amikre vágynak, vagy azokat a tárgyakat, és mondtam nekik, hogy teljesen természetes az, amikor otthon vannak, telefon a kezükbe, szól a tévé, most a nyári szünetben az idővel nem úgy gazdálkodtak, mint ahogy a tanév során, hogy be van osztva, meg van szabva, mennyi idő van játékra egy nap, hanem úgy egy kicsit bőlére eresztettek most a nyáron talán nagy többségében mindent, a pihenést, a továbbalvást, és mondom, ha ezt elveszik tőletek, akkor hogyan reagáltok, és persze mondták, hogy dühösek leszünk, vagy épp valaki el is sírja magát, akkor valaki panaszkodik, hogy neki most ezt is így és úgy kell csinálnia, és mondom, ilyenkor a panasz van az ajkotokon, ha ezeket a kényelmi dolgokat elveszik tőletek. Na most képzeljétek el, hogy Noétól minden hétköznapot megkönnyítő dolog elvétetett, és ott a Bárkában egy eléggé beszűkült élettere volt. Lehet, hogy volt mit ennie, de lehet, hogy az is szűkös, mert a hónapokra beosztani, annyit elvinni magukkal, és az állatokat is etetni, azért szerintem mindenféleképpen visszalépések voltak az életben, és megtanulta értékelni, hogy az életben az igazán fontos az, hogy van feleségem, van családom, a fiaim ott vannak mellettem, és hogy Isten megmentette az életünket.
Látom, hogy vannak szép számmal segítők is, tehát megmozdult az egész egyházközség.
Igen, az IFI-t kértük meg, és a Nőszövetség tagjait, valamint a gyülekezetünk missziós bizottságának a tagjai vannak itt a héten. Segítenek az étel elkészítésében, szendvicsek készítésében, az ilyen kis kekszek, rákcsák, chipszek kirakásában, a vizek kirakásában. Az ifisek a munkáltatásban, a zenében, az éneklésben segítenek a kísérésben, mert szeretnénk majd a gyerekeket kivinni a városba is, fagyizni, jégkássázni. Holnapi nap a Kármelhegyi Isten ítélet lesz a napnak a központi témája, Illésnek az üzenete, vagy a személyének az üzenete, és a tűzoltóságra szeretnénk elvinni őket, egy kicsit a Kármelhegyi tűzes történettel kapcsolatosan megismerni a tűz jótékony és a romboló hatásáról, és így e köré fonni az ige üzenetet, de egy olyan látványosabb bemutatót is, ami kicsi kortól kezdve, úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ennek az edukálása.
Licskó Annabellát éppen a gyöngyfőzés mellől hívtam el ide a kis konyhába egy interjúra. Te már gyakorlott táborozó vagy. Tavaly is voltál. Hogy érzed magad? Miért tértél vissza az idén is?
Hát azért már nagyon sok programunk van, meg nagyon sok barátom is van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Mindig változatosak a programok, meg tanulunk énekeket, meg minden bibliai történetet is meg tudunk tanulni.
Azt elmondod, hogy éppen milyen szép tárgyat vagy díszt készítettél az elmúlt percekben?
Igen. Egy barátságkötőt készítettem a legjobb barátomnak, Evinek, és nagyon élveztük, már egymásnak csináltuk úgy, hogy nem nézhetjük meg.
Milyen ez a közösség, ez a gyerekközösség, ami itt van Sátorai Jaújhelyen, hiszen református hittanra is jársz, tagja vagy ennek a közösségnek?
Hát nagyon szórakoztató, és sosem szoktunk úgy veszekedni, mert mindenki megtalálja magának a saját társát és a legjobb barátját.
Mire számítasz még a héten? Milyen programok lesznek? Azt hallottam, hogy ugrálóvárazni is lehet meg valamit csinálni a tűzoltóságon.
Igen, szoktak lenni ilyen programok, meg el szoktunk menni fagyizni, és akár, vagy ilyen versenyeket vagy kihívásokat, csillámtett kóarcfestés is szokott lenni.
Te rendszeresen jársz az Isten tiszteletekre, és azt elmondanád a rádió hallgatóknak, hogy ilyen kicsi kislányként mit gondolsz a templomba járásról, mit gondolsz arról, hogy hitben kell felnőni egy gyereknek, miért szeretsz te ide járni?
Hát azért szeretek ide járni, mert szeretném, hogy én is részese legyek ennek a templomi tagoknak, vagy testvéreknek, és szeretnék én is több mindent megtudni az Istenről, meg az énekeket is szeretem.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok neked.
Köszönöm.
Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátor Aljaújhelyen. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
How we love you, we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty words.
Blessed be the
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Terca Balázs klinikai pszichológus, ki vagy te, ha lemerül telefonod, érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címmen tartott előadást a Székelyjói Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefonhasználat pozitív és negatív hatásairól Terca Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett.
Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
Ez nagyon két oldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew Elf, vagy az a, nem is tudom, Matyás Elf, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor, legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjában véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a Rich Getting Richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi média.
Szerinted honnan lehet felismerni, hogy valakinél az online jelenlét már nem egészséges, hanem káros hatással van a mentális jóllétre?
Hát maga az online jelenlét és mentális jóllét, ez eléggé egymáshoz kötődik a mostani világban. Ezt szerintem majdhogy nem mindenki megfigyelhette így a mostani időszakokban, hogy mindenki telefonnal járkál a kezében. Kutatások alapján az átlag ilyen telefonhasználat vagy online lét az ilyen 6,5 órától majdnem 10 óráig kimegy egy nap, és mondhatni ez egy olyan, hát normális. Ezen belül a szociális média használat az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy a mentális jólétre ez hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjába véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, ilyen gátló, vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre, vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Itt gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkor mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
Ahogy ezt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát hogy majdnem a napunknak hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkkal töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát hogy megfigyeltő az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából. Itt ugye vannak a reeleknek, vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a sztoriknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás. Tehát, hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefonhasználat és a mobil használat szempontjából. És valamilyen szinten ez már mondjuk, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy lehetne valamilyen szempontból, tegyük fel, hogy szebb arcom, vagy esetleg kerekebb szemeim, vagy hosszabb szempillám, gondolok itt akármire, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen elképzelésünk, hogy mi lehetne jobb. És jó is tudta filterekhez behoznám lényegében ezeket a Photoshopot, vagy az AI által megváltoztatott képeket is, hogy lényegében egyfajta ilyen, nem is reality checket kapunk, de legalább lényegében egy ilyen tökéletességhez közeli, vagy egy ilyen számunkra elképzelt tökéletességet láthatunk, ami mondjuk úgy, hogy pozitív és negatív is lehet ránk nézve. De hogy rátérjek arra, hogy mi is a filtereknek a valós hatása, hát nagyon kevés az a személy, vagy nagyon kevés az átlag felhasználó, aki így fogja fel, hogy igen, én most készítettem magamról egy ilyen tökéletesített képet, és ezzel megelégszem. Nagyon sokszor fel sem fogjuk azt, hogy lényegében mennyire szétretusált, vagy lényegében mennyire megváltoztatott képekkel szembesülünk, és óriási mértékben hatással van ez az önértékelésünkre, vagy lényegében az egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők erre spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média is, ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarim, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik korcsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális state-jére.
Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagymértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk, tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele, abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt, még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom meg élni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem volna, az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tudja árulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez a ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet. Lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságból, vagy teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni, vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, vagy szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
Az elmúlt percekben Terca Balázs klinikai pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmet.